kérni. A pasas odament a stábhoz, és kiválasztott egy fehér fickót, aki eddig az optikákat cipelte ide-oda. Valakinek a rokona volt, és Maléziát akarta látni, azért került közénk. Amikor megtudta, miről van szó, el akart futni. Azt mondta, tériszonya van, otthon még a sámira sem mer felállni. Az én pasasom kinyújtotta a kezét, és megsimogatta. Akár csak egy másik kiválasztottat. Nem akarom hosszasan mesélni a történetet, de az lett a vége, hogy azok ketten olyan jelenetet csináltak odafenn, hogy az lett a film csúcsa. Én persze remegtem, mint a pálmalevél tájfú idején, hogyha leesnek és kitörik a nyakukat, a gatyám is rámegy a kártérítésre, de nem, megcsinálták. Leszették a banánt, kergették egy kicsit egymást, aztán lejöttek, mosolyogtak, összeestek, aludtak egy napig. És amikor felébredtek, semmire nem emlékeztek, mint a csontrészegek lettek volna. Azóta tudom, hogy hipnózisban minden lehetséges. Jól hangzott, amit mondott. Mégis kénytelen voltam kiábrándítani. Ezt a lehetőséget nyugodtan el is vetheti, mondtam. A Negrescu danok évtizede a fekete mágia mesterei. Azokat pedig nem könnyű hipnotizálni. Akkor mondjon jobbat. Bármennyire is szerettem volna, nem tudtam. Pedig esküdni mertem volna rá, hogy az a módszer, amivel az áldozatokat elkábítja, egyszerű, mint egy pofon. Abban is biztos voltam, hogy később, ha egyáltalán rájövök valaha is a dolog nyitjára, szégyelni fogom magam vakságomért. Sóhajtottam, és belekapaszkodtam az utolsó szalmaszálba, amely még ott úszkált az egyre zavarosabbnak látszó víz tetején. Figyeljenek ide! Maguk szerint elképzelhető, hogy Sir Francis Drake karóba húzatott embereket? Seymour keserves grimaszt vágott, Jeff azonban határozottan nemet intett. Kizár dolog, méghozzá két ok miatt sem valószínű, egy. A tengeren a büntetéseknek évszázados hagyománya, hogy nem mondjam rítusa van. Ha valakit meg akarnak fenyíteni, ott a kilenc farkú macska. Vagy ha véget akarnak vetni az életének, felakasztják az árbocra. De karóba húzni? Nem, ez nem jellemző a tengerészekre. Mi a második ellenvetése? Maga a karó. Tipikusan szárazföldi kivégzési módszer. Technikailag is nehezen kivitelezhető, a hajó imbolyog, és különben is. Hova verjék a karót? Ha nem vagyunk életveszélyben, talán megdöbbentett volna, hogy úgy beszéltünk a karóba húzásról, mint kizárólagos technikai problémáról. Jó, adtam meg magam. Felejtsük el a karóba húzást, marad a megfőzés. A megfőzés és Sir Francis Drake. Nos, arra gondol, hogy Sir Francis esetleg megfőzetett valakit? Mondjuk. Elég abszurdnak tűnik az ötlet. Azt sem tudom, hogy egy korabeli hajón volt-e akkor a kondér, amelybe egy embert belefőzhettek volna. Mr. Seymour ön állítólag haditengerész volt. Nem csak állítólag, mordult fel a fogorvos, hanem a valóságban is. Csak hogy nem a 16. században, hanem 15 évvel ezelőtt. És hogy eloszlassam a belém vetett bizalmukat, kénytelen vagyok kijelenteni, soha nem jártam a romboló konyháján. Ha bepofátlankodtam volna, lehet, hogy a kapitány, az őrült Scotty, mert mi csak így hívtuk, valóban karóba húzatott volna. Visszatérve a kérdésre, fogalmam sincs róla, hogy lehetette Sir Francis Drake-nek emberfőző kondérja, és hogy megfőzetette valakit benne. De ha esküdszéki tárgyaláson ülnék, és szavaznom kellene az ügyben, minden bizonnyal arra szavaznék, hogy nem, Sir Francis Drake nem bűnös. Legalábbis ebben nem. Nem főzetett meg senkit. És a szeg a fejekben. Akaratlanul is a lepedők alatt pihenő Negrescu danokra pillantottam. Inkább gyilkosságra, mint kivégzése utal, morogta Jeff. Egyszer láttam is egy filmet. A fenébe is hol. Talán még kezdőkoromban. Egy paraszt családról szólt, így tették el lábalul a sokat betegeskedő nagyapát. Tudomásom szerint a középkor kedvelt trükkje volt. Akkoriban is nagy volt az emberek haja, és ugyanilyen gondozatlan. Fel sem tűnt egy szeg az fejük búbján. Tanástalanul bámultunk egymásra. Képtelenek voltunk összefüggést találni, Sir Francis Drake, ő felsége kalóza, és a kísértett kastélyban zajló események között. Mint ahogy nem is volt. De erre sajnos csak később jöttünk rá. Túl későn. 27. Még egyszer végig gondoltam mindent. Most már pár másodperc is elég volt hozzá, hogy végig fussak az eseményeken. Aztán arra a megállapításra jutottam, hogy mindenek a kulcsa Bernie Simpson kezében van. Bernie tudja az igazságot. Óriási hibát követtem el, amikor megtaláltam és hagytam, hogy lelépjen. Mivel a Negrescu Dan testvérek közelében nem volt több tennivaló, és attól is eltekintettünk, hogy levigyük őket a hűtőkamrába, elhatároztuk, 9-kor találkozunk a vacsoránál. Aztán el sem válunk reggelig. Amikor nyitva találtam a szobám ajtaját, azonnal rájöttem, hogy baj van. Sötét volt odabent, mint az afrikai éjszakájban. Előrántottam a revolveremet, és bedugtam a csövét a sötétségbe. Filippa? Semmi válasz. Klé, hagyd nagy! A nemrég kioltott fákja sercent egyet a falon. Zsebembe nyúltam, és remegő kézzel felraktam az infravörös szemüveget. Mint a csillár gyulladt volna a szobában. Világosan láttam az asztalt, a székeket, összetúrt ágyam, sőt, még a fákja csonkját is a falon. Csak Filippát nem láttam sehol. 28. Nem kellett nagy bölcsesség hozzá, hogy belássam. Filippa eltűnt, mint a kánfor. Hogy magától-e, vagy a gonosz rabolta el, nem tudhattam. Mindazonáltal úgy éreztem, hogy Filippa életét elsősorban nem Vladimir T. Drake fenyegeti, hanem saját, mondhatné, külön bejáratú bérgyilkosa. Leroskadtam egy karosszékbe, pihentem néhány percet, aztán felkattintottam az adóvevőt. Hiába csavargattam azonban a gombjait, az étel kitartó és folyamatos recsegésén kívül nem volt más a nagyvilágban. Még egy bátorító zenefoszlány sem. Ez utóbbi egyébként azért jutott az eszembe, mert, mint görög sorstragédiákban a korsos nők kórusa, ismét felhangzott a lépcső irányából a két muzsikus gyászzenéje. A síp víjogott, a húros hangszer szomorúan bukdácsolt a síp akkordjai között. Vladimir T. Drake, akárki is vagy, nem lehet panaszod rájuk. Ha ilyenekből állna az emberiség, nyugodtan meg lehetne szüntetni a munkafelügyelő státusát. Zsebre vágtam a szemüveget. Néhány teli tárat, ellenőriztem a 38-asomat, és mély sóhaj kíséretében végigfuttattam a szemem a szobán. Nem, mintha nagyon szerettem volna itt lakni, egyáltalán nem. Mégis valamelyes biztonságot nyújtott valami ellen, aminek a létezésében szerettem volna nem hinni. Megráztam a fejem, és kisiklottam a folyósóra. Még az ajtót sem húztam be magam mögött. Most, hogy az utolsó felvonás következik, úgysem vonulhatok vissza a négy fal közé. Biztos voltam ugyanis benne, hogy rövid idő múlva már a négy fal sem tudna megvédeni. 29. Első utam Viorica Negrescu Danhoz vezetett. Óvatosan körülnéztem. Aztán megkocogtattam az ajtaját. Nem válaszolt a kopogtatásomra. Még egyszer a hátam mögé lestem, és előhalasztam a zsebemből a pipaszurkálomat. Igazgattam egy kicsit, majd, amikor felvette a kívánt formát, beleillesztettem a zárba. Addig matattam vele, amíg halk kattanással elfordult a zárnyelve. Feltettem a szemüvegem, és a biztonsági előírások betartásával belestem a szobába. Akárcsak kísértett kisasszonynak, Viorikának is nyoma veszett. Bár nem szokásom mások elhagyott holmiai között turkálni, nem tudtam ellenállni a kísértésnek, hogy ne nézzek körül egy kicsit. A kitömött szalmabáb most is a mennyezeten lógott. És amikor átléptem a küszöböt, mint a kíváncsian felém fordította volna a fejét. Becsuktam az ajtót, de a láncot nem akasztottam be magam mögött. Odatoltam egy széket a szalmabábú mellé, és anélkül, hogy hozzáértem volna, gondosan végigvizsgáltam. Durván készült bábú volt. Látszott rajta, hogy nem profi munka. Talán Viorica és Negrescu Dan fivérek csinálták a saját kezükkel. A varrás is elnagyoltra és otrombára sikeredett. Akármelyik alapfokú kézi munka vizsgán elbuktatták volna készítőjét. A célnak azonban úgy látszott megfelel. Erről tanúskodtak azok a papírfecnik, amelyeket a mellére és a hátára ragasztottak. Egészen közel hajoltam hozzájuk, és megpróbáltam kisilabizálni őket. Természetesen csak azokkal tudtam valamit kezdeni, amelyeken írás állt, nem mágikus jelek. Románul írták őket is, bármennyire is összeszedtem francia nyelvtudásomat, nem jutottam dűlőre velük. Csak annyit sikerült megállapítanom, hogy alig ha nem, több száz évvel ezelőtti román nyelven íródtak, és alig, ha nem, ima szövegek. A másik két szalma bábúval nagyjából ugyanez volt a helyzet. Az egyik a fotelban ült karddal a gyomrában, a másik az ágy melletti szőnyegen feküdt, kifordult végtagokkal. Éppen hozzáláttam volna, hogy ezeket is szemrevételezzem, amikor, mint ha megzörrent volna odakint az ajtó. Megdermedtem, hallgatóztam, aztán folytattam a munkát. A karddal átszúrott bábú felé hajoltam, hogy levegyek a melléről egy papírdarabkát, amikor a szekrény melletti sarokban megpillantottam valakit. Reflexszerűen a földön heverő bábú mellé vágtam magam, és a rejtőzködőre fogtam a pisztolyomat. Kezeket fel! Vártam, de ő meg sem moccant. Feltérdeltem, és halkan felé suttogtam. Viorika! Csak nyugalom, én vagyok az Lawrence! Óvatosan, a stukker csövét előre tartva, közeledtem felé. Amikor már csak pár centire voltam tőle, még egyszer próbálkoztam. Viorika! Én vagyok! Aztán rájöttem, hogy hiába szólongatom. Egy szalma bábut, hiába bíztat az ember. Aki a sarokban állt, ugyanolyan szalma bábú volt, mint a másik három. Azzal a különbséggel, hogy ennek széles karimájú fekete kalap volt a fején. És a kalapot egy kb. 15 cm hosszú fényes acélszeggel a koponyájához szegeztek. 30. Átkaroltam a bábut, hogy bele segítsem egy karosszékbe. Amikor ismét megrecsent odakint az ajtó, halk csosszanásokat is hallottam, mint amikor valaki a zárral bajmolódik egy ajtó előtt. Másodpercek alatt kellett cselekednem. Vagy azonnal rátámadok, vagy megvárom, amíg bejön a szobába. A következő baljós recsenésre aztán úgy határoztam, hogy nem várom meg a szoba közepén. Hát, ha többiek, akik már nincsenek az élők sorában, ott szúrták el, hogy megvárták. Ki tudja, milyen fegyver van a kezében? Kinyitottam Viorika Negreskodan szekrényének ajtaját, hogy belebújjak. Aztán majd hanyat estem a meglepetéstől. A szekrényben, válfára akasztva, kísértett kisasszony, azaz Filippa Clay, valamikor hófehér ruhája lógott, amelyet az én szobámban vetett le magáról. Villám sebesen kergették egymást a fejemben a gondolatok, aztán már csak az ösztöneimnek engedelmeskedtem, letéptem a ruhát a válfáról, ráhúztam a kalapos bábora, beültettem egy székbe, mint a szundikálna, visszarepültem a szekrénybe. A kivont stukkerrel lestem, amint lassan kitárul az ajtó. Olyan hirtelen, hogy még lélegzetet sem volt időm venni. Bukkant fel az orrom előtt egy árnyék. Fekete volt, mint az árnyékok általában, és a változatosság kedvéért ő is széles karimájú kalapot viselt. Mintha csak valamelyik Negreskodan fivér kelt volna életre. Halk koppanásokat hallottam. Hármat, négyet, ötöt. A fehérbe öltözhetett bábú előre dőlt, és lecsúszott a földre. A gyilkos halkan fütyörészve távozott. 31. Verejtékben fürödve másztam ki a szekrényből. Egészen enyhe, szinte leheletnyi lőpor szagot éreztem csak a levegőben. A bábú a földön hevert. Odaosontam hozzá, és fölé hajoltam.